Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy vasárnap lehet, és újra örül a szívünk, hogy eljöhetünk a templomba. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk a teremtésedről, hiszen 6 nap alatt teremtetted a világot, mindazt, ami ebben van, és a 7. napon megnyugodtál. És köszönjük néked, hogy ma is úgy tekinthetünk rád, mint a világ teremtőjére, aki megnyugvásoddal megszentelted a 7. napot, és köszönjük néked, hogy ugyanezen a napon támad föl, ami áldott megváltunk az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük néked, hogy emlékezhetünk az ő feltámadására is, és így az ő halálára is, hiszen értünk halt meg, hogy nekünk bűnbocsánatot, igazságot, örök életet szerezzen te nálad. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szent lelkedet küldöd mi hozzánk, és általa is oktatsz, tanítasz minket. Ma is kérünk, hogy tedd meg ezt velünk. Nyisd meg szívünket a te igéd előtt, nyisd meg előttünk a te igédnek jelentését, hadd értsük, és hadd váljon életté majd a hétköznapokban. Hadd váljon valósággá az, ami itt olyan elméletinek tűnik. Köszönjük néked, hogy te nem azért mondasz nekünk elméleti dolgokat, mert azt akarod, hogy ezek ott is maradjanak, hanem azért, hogy ezeket gyakoroljuk, ezek szerint éljünk az életünket. Kérünk téged, hogy a te gyakorlati igazságaidat segíts megvalósítanunk majd, és belőled, neked, veled, érted élő életet élni. Kérünk téged, hogy legyél most közöttünk, és áld meg a szívünket mennyei tűzzel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Sámuel próféta 2. könyvéből olvassuk a 22. részből, a 22. rész 21. versétől a 33. verséig. Leülve figyelemmel hallgassátok, illetve kísérjétek figyelemmel az igét a Bibliából. Tehát Sámuel próféta 2. könyvének 22. részében a 21. verstől ezt olvassuk. Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem, mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem szakadtam el Istenemtől, mert ítéletei mind előttem vannak, s rendeléseitől nem távoztam el, tökéletes voltam előtte, és őrizkedtem rosszaságomtól. Ezért megfizet az Úr igazságom szerint, szemei előtt való tisztaságom szerint. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a tökéletes vitézhez tökéletes vagy, a tisztához tiszta vagy, a visszáshoz pedig visszás. Segítesz a nyomorult népen, szemeiddel pedig megalázod a felfúvalkodottakat. Mert te vagy az én szövét nekem, Uram, és az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. Mert veled harci seregen is átfutok, és az én Istenemmel külfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindennek, kik ő benne bíznak. Mert kicsoda volna Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Isten az én erős kőváram, ki vezérli az igaznak útját. Kedves testvérek, Dávid hála énekének a középső része van előttünk, a 21. verstől a 33. versig, ami főképpen az Úr dicsőségéről szól. Úgy beszél Dávid Istenről, ahogy őt megismerte a hétköznapi élete során, szavaiból is, tetteiből is, amiket cselekedett. És olyan gazdag ez a rész, hogy valójában nem is tudjuk egy igehirdetésben ezt sem végig gondolni. Most ebben az istentiszteleten tulajdonképpen csak a 30. versig bezárólag venném, majd ha Isten éltet, jövő vasárnap a további verseket is. Tehát ezekben a versekben Dávid az Úr vonásairól, Isten dicsőségéről tesz bizonyságot. Rámutat először is, hogy ő az ő gyermekeihez hűséges Isten. Másodszor arra mutat rá, hogy a hívei számára világosság, harmadszor pedig arra, hogy a hívei számára erőforrás. Tehát erről a három dologról szeretnék ma beszélni, Isten hűségéről, arról, hogy ő világosságot ad, és erőforrás a gyermekei számára. Kezdjük azzal, hogy Isten hűséges. A felolvasott ige szakaszunknak az első versei sok félreértésre adtak már okot. Azt mondja így Dávid, az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg. Aztán 25. versben megfizet nékem az Úr igazságom szerint, szemei előtt való tisztaságom szerint. Ezek a szavak, ahogy mondom, sok félreértésre adtak már okot, hiszen úgy tűnik első olvasásra, hogy Dávid ezekben a versekben úgy beszél magáról, mint olyan emberről, akinek a kezei tiszták, aki igaz, aki tökéletes, bűntelen ember. Mintha egy kicsit elszállt volna magától. Kérdezzük, hogy hogyan is mondhat ilyet egy ember? Dávid. Hát akinek az életét itt már áttekintettük, és láttuk, hogy bizony sok bűnt követett el életében. Vajon most miért mondja, hogy ő egy igaz ember, tiszta kezű ember, tökéletes ember? Nos, Dávid testvéreim biztosan nem arra gondolt, amikor ezeket leírta, hogy ő egy bűntelen ember lenne. Nagyon jól tudta ő, hogy sok-sok vétke van, erről tanúskodnak a bűnbánati zsoltárai. Tudta ő azt, amit a 143. zsoltárba így fogalmaz meg, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Hát ő tudta nagyon jól, hogy egy élő se igaz Isten, mert én se vagyok igaz Isten előtt. Tudta azt, hogy a szíve bűnökkel terhelt szív. Az élete sok vétekkel szennyezett. Ám de ő itt arról beszél, testvérek, amit az Új Testamentumból Pál apostol szavai nyomán megigazításként ismerünk. Dávid, mint egy költői nyelven fogalmazza meg azt a meggyőződését, hogy őt Isten megigazította. Igazán nyilvánította, mint a bíró, amikor valakit bűnösnek ítél, vagy felment, igaznak, ártatlannak minősít. Isten engem fölmentett. Nincs ellenem semmi vágya. Ártatlannak vagyok az ő szemében. Ennek a dolognak, testvérek, amit ismétlem, mi az Új Szövetségből jobban ismerünk, ennek a dolognak a gyökerei, ennek a csodálatos valóságnak a gyökerei már itt rejlenek az Ószövetségbe. Pál apostol is, amikor beszél a római levélbe Istennek a bűnös emberekkel történő nagy kegyelmi tettéről, hogy tudnilik igazán nyilvánítja őket, felmenti őket azért, mert hisznek Jézusban, vagy annak alapján, hogy hisznek Jézus evangéliumában, és igaznak tekinti őket. Nos, Pál fölidézi, hogy az első eset a történelemben az Ábrahám volt, akinek Isten mondott valamit, és Ábrahám igazat adott Istennek. És úgy olvassuk Mózes első könyvének 15. részében, 6. versben, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. Egy kicsit erre rímel Habakuk próféta könyvének 2. részéből az az ige, hogy az igaz ember hitből él. Hisz az Istennek, hisz az Isten beszédének, ad az Isten szavára, és Isten ezt igazságként tulajdonítja, mint egy ilyen iránta való lojalitásként veszi, és az embert igazzá nyilvánítja. Ábrahám is elmondhatta onnantól kezdve, hogy Isten őt igazzá nyilvánította, hogy igaz ember vagyok Isten szemében. Ez az ő esetében se azt jelentette, hogy korábban vagy későbben is nem voltak konkrét vétkei, de Isten ezektől függetlenül igaznak tekintette, és úgy is bánt vele, mint igaz emberrel. Ebben, testvérek, tudnélik, az Isten üdvözítő igazságában, ebben részesítette Isten Dávidot is. És Dávid tudta ezt, és megvallotta ebben a Zsoltárban, a 18. Zsoltárban, hogy Isten úgy is bánt velem, mikor bajba voltam, hogy kimented belőle, mint megigazított gyermekével, úgy bánt velem. Kedves testvérek, az Ótestamentumból is kiviláglik előttünk, hogy ez a megigazítás, ez egy óriási dolog. Ez egy olyan isteni cselekedet, aminek alapja az Istennek az irgalma, kegyelme, amit az áldozat indokolt. Nem ember cselekedetei alapján nyilvánított Isten valakit igaznak, már az Ótestamentumban se, de az Újban se, hanem az Ótestamentumban is, meg az Újban is az engesztelő áldozat alapján. Olvastuk a nagy engesztelő áldozatról Mózes 3. könyvének 16. részét. Isten azért rendelte az engesztelő áldozatot, hogy a népét arra tekintettel kegyelemből megigazítsa, igazzá nyilvánítsa. És azért rendelte nekünk újszövetségi embereknek az Úr Jézust, akinek csupán árnyéka a nagy engesztelő áldozat az Ószövetségbe, hogy az ő engesztelő áldozatáért, amit a kereszten bemutatott, bennünket igaznak nyilvánítson kegyelemből. Igaz emberré nyilvánítson az ő irgalmasságából. Dávid itt, amikor azt mondja, hogy a kezek tiszták, tökéletes vagyok Istenőt, akkor ezt nem azért mondja, mert hogy ezt én kiérdemeltem Istentől, és én ezt megérdemeltem, hogy ő így tekintse rám, mint igaz emberre. Nem azért mondja, hogy hát igen, tettem bűnt is, de sokkal több jót tettem, és Istennél rászolgáltam arra, hogy végre igaznak nyilvánítson. Nem, testvérek, hanem ő tudta ezt, hogy azt az igazságot ő Istentől ajándékba kapta. Ezért nevezi a 4. Zsoltárba Istent az igazságom Istenének, ami azt jelenti magyarul, hogy az igazságom forrása az Isten. Tőle jön az én igazságom. A 24. Zsoltár 5. versében pedig azt mondja ugyanő, hogy a bűnös ember igazságot nyer az üdv Istenétől. A bűnös ember igazságot nyer az üdv Istenétől. Ez egy isteni ajándék, mondja Dávid. És természetes az, hogy Dávid, mint Isten által igazán nyilvánított ember, hálás volt Istennek ezért, az igazságáért. Nem csak, hogy meggyőződött róla, hogy én is Isten szemébe igaz ember vagyok, hanem hálás volt Istennek, és ezt a háláját abba fejezte ki, amit itt a 22-23. Versekből olvasunk. Megőriztem az Úrnak útjait, és gonoszul nem szakadtam el Istenemtől, ítéletei mind előttem vannak, és rendeléseitől nem távoztam el. Tökéletes voltam, s őrizkedtem hamisságomtól. Tehát azzal háláltam meg Istennek ezt a felmentő ítéletét, igaznak nyilvánító ítéletét, hogy törekedett arra, hogy utána ő teljes mértékben Isten akarata szerint, az igébe kijelentett akarata szerint éljen. Ezen természetesen ez nem sikerült neki mindig. Nyilván, hogy elbukott hol ebbe, hol abba a dologba. Volt, amikor biztos sikerült neki, de volt, hogy nem. De ezek a bűnei, erényei sem, de a bűnei sem változtattak semmit azon a státuson, amiben őt Isten az áldozatért kegyelemből helyezte. Őt megigazította. Kegyelemből egy rajta kívül álló áldozatra tekintettel. Ő már, tehát Dávid már nem a bűn állapotában élő ember volt, hanem az Isten előtti igazság státusában élő ember. Mondom, így tekintett rá Isten, és így tekinthetett Dávid is magára, és megvallhatta ezt magáról, hogy én egy igaz ember vagyok Isten előtt, nem azért, mert én olyan nagyon jó ember lennék, vagy meg kiérdemeltem, vagy rászolgáltam, hanem azért, mert Isten kegyelmes, és engem az áldozatért, tulajdonképpen ezt itt nem mondja, de máshol világos, az áldozatért igaznak tekint. Ebben az állapotban élhetek, és ezen az állapoton, amit nem magamnak érdemeltem meg, ezt el se veszíthetem, ezen az állapoton nem lehet változtatni. És ez indokolja azt, hogy velem Isten, miután engem megigazított, úgy bánik, ahogy bánik. Hogy amikor én kiáltottam hozzá a bajban, amiről ennek a Zsoltárnak az elején olvasunk, kiáltottam hozzá, ő lehajolt hozzám. És kimentett engem abból a ott emberi nehézségből, amikor rátámadtak az ellenségé és bántották. De az Úr velem volt, és kimentett onnan engem. És ugyanez a csodálatos dolog jön vissza más zsoltárokban is, testvérek, ahol azt olvassuk, hogy az Isten által megigazított emberek kérik Istentől, hogy bánj is velünk úgy, ahogy megígérted. Ha már a tieiddé tettél bennünket, ha már a veled való áldott kapcsolatra képesítettél bennünket, akkor bánj velünk ennek megfelelően. Éltess a te igazságod szerint, 119. zsoltárba. Vagy a 72. zsoltárba, igazságod szerint ments meg. Tudnélik, az igazságod szerint, amiben részesítettél engem, ments meg engem. Azt mondja, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint a 7. zsoltárba. Ítélj meg engem, de úgy, hogy tarts szem előtt, hogy te megigazítottál engem. Bár bánj velem ennek megfelelően. Olyan szép ez, testvérek, ahogy a 143. zsoltárban is így imádkozik Dávid, hogy vidd ki lelkem a nyomorúságból igazságot szerint. Megigazítottál, most már akkor vidd ki a lelkemet a nyomorúságból, amiben éppen belecsöppentem. És csodálatos az, hogy itt meg már megvallja ebbe a zsoltárba egyébként, kész tényként, hogy Isten úgy is bánt velem, mint megigazított emberrel. Úgy is bánt velem. Itt megvallja, hogy Isten megmentett engem a nálamnál hatalmasabb ellenség kezéből. Úgy bánt velem, mint az ő megigazított gyermekével. Most testvérek, Dávidról beszélek itt, de értsétek jól, hogy már magunkról is beszélek. Ha mi, testvéreim, hiszünk Isten evangéliumának, hiszünk az Úr Jézusról szóló drága örömüzenetnek, akkor Isten bennünket Jézus áldozata alapján igazzá nyilvánított. Nem azt nézi, hogy vannak-e bűneink, vagy lesznek-e bűneink, hanem egyszerűen Jézus nézi, és ő érte minket megigazít. Megigazított. És ezért, ha így van, akkor mi magunkra is úgy nézhetünk, hogy megigazított ember vagyok az Isten előtt. Én már persze elbukok, de megyek oda Istenhez, és kérem, hogy bocsásson meg nekem, mint megigazított gyermekének bocsásson meg. És mint megigazított gyermeke, én is arra törekszem, amire Dávid, ítéleteid előttem vannak, rendeléseidtől nem távozok el, őrizkedek a rosszaságomtól, nem szakadok el az én Istenemtől, őrzöm az ő útjait. Mi is így szólunk, ha megigazított emberek vagyunk, de ha elbukunk is, van számunkra bocsánat. És ebben a küzdelemben, hogy az Úr útján tudjunk járni, számíthatunk is az ő segítségére. Annyira jó tudni, testvérek, ezt a szívünk mélyén, hogy tudni és hinni, hitáltal tudni. Tudva hinni, hogy nem erényes tetteim alapján vagyok én Isten előtt igaz, hanem Jézus vére alapján vagyok én Isten előtt igaz. Nekem van igazságom, de ez nem az enyém, hanem ezt ajándékba kaptam én is. Luther úgy mondta, hogy ez Isten tőlünk idegen igazsága. Isten Jézus igazságát tulajdonítja nekünk. Egyébként oly igaznak tekint, mint Jézus igaz volt. De nem akarok már jobban belemélyedni. De az biztos, testvérek, hogy ez egy csodálatos dolog, és az, hogy úgy is ki lehetne talán ezt fejezni, hogy mi Isten megigazított emberei, Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekei, már nem a bűnben élő, az istentelenségben élő és gyönyörködő emberek, hanem Istenben gyönyörködő, Isten félő emberek lehetünk. Ennek semmi köze nincs, hogy így mondjam, a hétköznapi életünk konkrét megnyilvánulásaihoz. Se az erényeinkhez, se a bűneinkhez. Az az állapotunkról szól. Mint ahogy van mindnyájunknak többnyire gyereke, aki akkor is a gyerekünk, ha vétkezik, meg akkor is, ha erényes életet él. Ő a gyerekünk. Ez egy státus, amit nem lehet elveszíteni. Ha kitagadjuk otthonról, akkor is a gyerekünk lesz, és marad mindig. Isten megigazít valakit? Ez a státusunk. És az azt jelenti, mi az ő gyermekei vagyunk. Fiai vagyunk, leányai vagyunk. Mi az ő családtagjai vagyunk. Mindegy, hogy olykor elbukunk, akkor megyünk hozzá, és azt mondjuk, édesatyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket. Amikor bajba vagyunk, atyánk, jöjj, segíts nekünk. Ha sikerül valami, atyánk, légy áldott érte, de mi már a tieid vagyunk. Hozzátartozunk, elválaszthatatlanok vagyunk tőle, és ezt az igazságot, testvérek, Dávid se veszíthette el, mint hogy nem is ő szerezte meg, nem is veszthette el. Mi se szerezzük meg, mi is kapjuk, mi se veszthetjük el. Akit Isten megigazított, annak az embernek örök élete van, az biztonságban van örökre. Az, ha meghal is, az Úrhoz megy. És hogyha mi így megigazított embernek, Isten gyermekének tudjuk magunkat, testvérek, hát ez egy olyan csodálatos, hogy kérhetjük mi is az Urat, imádság, hogy bánj velünk akkor ennek megfelelően, és te jogot adtál nekünk arra, hogy kérjünk tőled ezt és azt, akkor, hát akkor most kérjük tőled. És várjuk, hogy teljesítsd be, mert te hűséges vagy a gyermekeidhez. Dávid is ezért kérte Istent, hűséges az Isten. És ezért kérte, hogy segíts meg ebbe a nagy bajba engem, és várom is, hogy kisegítsél, és nem is csodálkozom, hogy kisegítettél, mert hiszen én a gyermeked vagyok, megigazítottál engem. Hát mi is így szólunk, testvérek, Dáviddal, hogy Isten, te tudod balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak előtted, de ugyanakkor mégis örömmel konstatáljuk, hogy az Úr családtagjaivá nyilvánított, befogadott minket Jézus érdeméért. Mivel hittünk ebben a drága örömüzenetbe. Tulajdonítaték nékünk igazságul. Hát, ha megtapasztaljuk, testvérek, hogy Isten ilyen irgalmasan bánik aztán velünk a hétköznapi életbe, akkor mi is megvalljuk ugyanúgy, mint Dávid. Megvalljuk. Másoknak megvalljuk, hogy Dávid megvallott a másoknak. Isten úgy bánik velem, mint a gyermekével, mint megigazított emberrel. Kértem tőle ezt, azt, és megtapasztaltam azt, hogy ő hűséges hozzám. Nem hagyott el engem. Mindvégig, testvérek, ebben az állapotban élhetünk, és az első pontnak a végén, hadd húzzam ezt alá, tehát, hogy Dávid itt nem arról beszél, hogy én egy bűntelen ember vagyok, aki mindig csak jót csinálok, és Isten természetesen lehajol hozzám. Ilyen egy valaki volt, aki tökéletes volt, Jézus, aki soha semmi bűn nem követett el. Rajta kívül senki nem volt, nincs, nem is lesz soha ilyen ember. Viszont megigazított emberek vannak. Jézus nem kellett megigazítani, mert ő igaz volt. Minket meg kell igazítani. Az ő áldozata, a vére, ennek a megigazításnak az ára. És ha minket Isten abba a kegyelembe részesített, hogy hihetünk Jézus evangéliumába, akkor tudhatjuk, hogy Istennek nincs vágya ellenem, sőt magához ölelt engemet, mint a tékozló fiút az apja. És betakar engem a palástjával, az igazság palástjával, az üdvnek a palástjával. Én az övé vagyok, és véd engem, és úgy bánik velem, ahogy a gyermekével bánik. A legjobb szülő se bánik úgy a gyerekével, hogy az atyánk bánik velünk. Ha vétkezek, fáj nekem. Kérem a bocsánatát, de mint gyermeke. És nem mondja soha azt, hogy na, menj innen. Hanem mindig megbocsát. És ha erőt kérek, akkor erőt ad nekem, a jóra. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy mi is magasztalhatjuk ezen az Isten tiszteletünkön is az Urat az ő hűségéért, amivel az ő megigazított gyermekei iránt van. A második dolog, amit szeretnék így kiemelni az igéből, hogy az Úr megvilágosítja a híveit. Voltak éppen Istennek a megigazított emberek iránti hűsége megnyilvánul abban, hogy ő megvilágosítja az övét. Így mondja Dávid, hogy te vagy az én szövét nekem, Uram. Te vagy az én szövét nekem, Uram. És az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. Dávid életkrízisben volt, ugye sötétségben volt, ez az életkrízist jelenti. Ez a krízis tudata, ez átjárta a lelkét, és hát nem csoda, hogy megtelt a szíve most félelemmel, aggodalommal, megronhatta a kétségbeesés, a reménytelenség, a szorongás, a szomorúság, ezek az érzések. Ám éppen ebben a helyzetben tett szert arra a tapasztalatra, amire egyébként csak ebben a helyzetben van lehetősége szert tenni az embernek, hogy az Úr mellettem van. És az én sötétségembe világosságot ad. Az én lelki sötétségemet, reménytelenségemet, szomorúságomat, félelmemet, szorongásomat feloldja a jelenlétével, sőt, betölt engem békességgel, erővel, örömmel, jó reménységgel a jövőt illetően. Erről vallít Dávid. Az Úr a sötétségben az én világosságom lett. Mint megigazított gyermekével, így bánt velem. Ott volt velem a bajba. Amikor körülvettek a hatalmasok, amikor azt sem tudtam, hogy honnan vágják belém a tört, vagy éppen milyen ármánnyal vannak ellenem, és hogy törnek az életemre, hogy megnyomorítsanak engem, és nem tudtam védekezni ellenük, és természetes, hogy a szívem megtelt ezekkel a negatív, rossz érzésekkel. De az Úr jelenlétét éltem át, és ezt a lelki sötétséget, amiben belekerültem, ő eloszlatta. Sőt, betelített engem az ő fényével. A remény, az öröm, az erő, a békesség fényével. Csodálatos bizonyságtétel, testvérek. És olyan szépen fogalmaz Dávid, hogy itt nem csak a múltról beszél, hanem a mostani jelenről is beszél. Tehát jelen időben fogalmazza ezt a mondatot, az Úr az én szövét nekem. És az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. Jelen időben mondja, tehát ez egy, nem csak egy régi tapasztalata neki, hanem egy jelen idejű tapasztalata is. Te vagy az, aki elűzöd lelkemből, életemből, mindazt a kínzó, rémisztő, kétségbejtő árnyat, ami rám vetül, és te vagy az, aki fénnyel töltött be a lelkemet, még ebben a nehéz helyzetben is. Így olvassuk egy másik zsoltárba, jut eszembe. Még ha halál árnyékának völgyébe járnék is, nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt jelen vagy én velem. És ez elég Dávidnak. Ez mindig elég volt. Hogyha ez van, akkor a sötétség oszlik, és a világosság jön. Mert ha világosság jön, a sötétségnek oszlani kell. Beviszünk egy sötét szobába egy kis gyertyát, vagy egy kis gyufát meggyújtunk, már is oszlik a sötétség. Ha az Úr ott van, akkor a reménytelenség helyére remény jön, a békétlenség helyére béke, a sírás helyére nevetés, a kétségbeesés helyére megvigasztaltság, a jövőtlenség helyébe a jövő felől való jó reménység, megváltozik az embernek az egész lelki állapota. Az Úr megvilágosítja mi sötétségünket. És hogyha így erről beszélünk, testvérek, akkor már eszünkbe kell, hogy jusson az Úr Jézus Krisztus is, hiszen ő azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És ez abban az értelemben is igaz, testvérek, hogy ő az, aki a bűnnek, a kárhozatnak, a sötétségéből, ebből a sötét életből, amiben beleszületünk, Jézus kivezet minket az Isten szabadságára, az Isten fénylő jelenlétébe. De úgy is igaz Jézusnak ez a szava, testvérek, hogy amikor az életünk nehéz külső körülmények közé kerül, ilyen-olyan érthető, nem érthető, várt vagy váratlan módon is nehézségek közé sodródunk, és elborít minket a kétségbeesés, a reménytelenség, a szorongás. De ott van Jézus, mint a tanítványokkal a viharba, akkor egyszerűen minden megváltozik a lelkünkbe. És megtapasztaljuk, hogy ő ezeket a rossz érzéseket, rossz hangulatokat is egészen pozitív irányba tudja elfordítani. Vagy átfordítani. Elűzi a sötétséget és világosságot ad. Más nem képes erre, testvérek. Higgyétek el, meg tapasztaljátok is. Nem képes erre. Csak az Úr. Csak Jézus. Ott fekszik valaki egy betegágyon, ott fekszik nagy öregségében, a gyengeségben. Ott van a sír mellett, ott van a magányba, ott van börtönökbe, ott van anyagi nehézségekbe. Azt se tudja, hogy mi lesz, hogy lesz, és már elborítanák a hullámok, de ha az Úrra néz, az Úr Jézus egyszer csak megvigasztalja, megerősíti, megbékíti, reményt ad neki, és föláll a lábaira, ha megrodjant is, és folytatja az útját. Ez az Úr ereje, az Úr lelkének a vigasztaló ereje, testvérek. Ahogy erről Dávid bizonyságot tett, hogy ezt átéltem, mi is úgy tehetünk erről bizonyságot, testvérek, ország világ előtt. Amikor a körülöttünk élő embereket elborítják azért mindenféle nehézségek, lelki, anyagi, testi, mindenféle problémák, azok vannak rendesen, a számukra nincs reménysugár, vagy legfeljebb teljesen irracionális dolgokkal vigasztalgatják magukat, de általában kétségbe esettek. És akkor ott vagyunk mi, ha hívő emberek vagyunk, ránézünk Jézusra, köszönöm, hogy itt vagy, és átéljük az ő gyógyító, felemelő jelenlétét, és akkor rámutathatunk egy ilyen szerencsétlen embernek is, akinek nincs a sötétségében semmi világosság, hogy de nekünk meg van, és neked is lehetne, csak higgy az Úr Jézusban, és ő lesz a te világosságod is. Ez nagyon gyakorlati dolog, testvérek. Nagyon gyakorlati dolog, és szerintem mindenki jut ilyen helyzetbe a hívők közül, hogy mi átéljük ezt, de egy másik ember nem éli át, és ott van kétségbe esve. És a szavai árulkodnak arról, a szeme árulkodik róla, a viselkedése, a testtartás árulkodik róla, hogy mennyire kétségbe van esve, mennyire szomorú, és nincs kitől halljon semmi vigasztalót. Mert az orvos nem mond neki, a nem tudom én ki nem mond neki, a szomszédasszony sem mond neki semmit, legfeljebb együtt sírnak vele, de vigasztalót nem tudnak neki mondani, vagy ilyen butaságokat mondanak. Úgy is minden jóra fordul, a végén úgy is minden jó lesz. Ne add fel a reményt, hát ne, de mibe kapaszkodjon a remény, ha nincs kibe. Mi meg ott vagyunk, és ilyenkor kell úgy bizonyságot tenni, mint Dávid, hogy én is voltunk ilyen nehéz helyzetben, de átéltük. Hány és hány bibliai példa is egyébként juthat az eszünkbe, testvérek. Dániel ott volt az oroszlánok vermében. Elég kétségbejtő helyzet volt, mert ugye a babiloniak így szoktak kivégezni embereket, hogy amikor olyan jó kedvük volt, hogy éheztették az oroszlánokat, aztán beengedték oda nekik az embereket. Hát az emberekből körülbelül mire leértek, csak a csontjaik voltak már meg a veremnek a fenekén. Dánielt leeresztik, az oroszlánok meg nem csinálnak semmit. És a Dávid, illetve bocsánat, jön a király, és Dávid, élsz még? Nabukodonozor kérdezi. Persze, élek, mondja. Az Úr elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok szert, és nem árthattak nekem. Hát ott is ott imádkozott, és az Úrra nézett, és az Úr meg is védte őt. Péter apostol ki akarta végezni Heródes. Mit csinált? Bezárta őt a legbelső börtönbe, ráncokra verett, nem tudom hány őrséget állított, nehogy véletlenül meglépjen az apostol. Erre jön az angyal, kiszabadítja, de nem az a lényeg, hanem az, hogy Péter a börtönbe láncok között mélyen alszik. Az angyalnak úgy kell felrúgdosnia, hogy kehjél már föl. Bocsánat, nem rúgdosta föl, oldalba bökte. Kehjél föl. Megyünk. Szabad leszel. Hogy tud aludni valaki a kivégzése előtti éjszakán? Pál apostol a földközi tengeri viharban már mindenki kétségbe esett körülötte. Mindenki. Ő nem esett kétségbe, nem vesztette el a fejét. Miért? Mert az Úr angyala mellé állt, és azt mondta nekem, hogy nekem oda kell menni Rómába, és nekem adja ajándékba az egész hajón utazó sereget. Mindenki meg fog menekülni, mondja az embereknek. Hát megőrizte a nyugalmát, kenyeret tört nekik, egyetek, mondja nekik. Ilyen nagyon egyszerű gyakorlati dolog. Nem tudom, hány napja nem ettetek. Teljes békessége van. És ugyan ő a Filippi börtönbe Sílással együtt, ugye ott is bezárták őket legalúra, jól megláncolták, kalodába verték őket, és mit mond az ige? Ott voltak, és énekelték az éjszaka csendjébe, összeverve, nem tudom, véresen, énekelték az Isten dicsérő énekeket, a foglyok pedig ott hallgatták a bizonyságtételüket. Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy az Úr megvilágosítja a sötétségünket. Ezeket az élethelyzeteket is teljesen mássá teszi. Csüggedés helyett öröm, enerváltság helyett tetterő, békétlenség helyett békesség, reménytelenség helyett remény, mert az Úr ott van. És ha olvassátok a mai bizonyságtételeket, nem csak a bibliai, hát román börtönökbe járt emberek. Ott le van írva Richard Wurmbrandt, Viski Ferencéknek, meg a többieknek, testvérek, a bizonyság. Olvassátok, hogy élték át a legnagyobb sötétségbe. Olvassátok, hogy a szovjet lágerekbe hogy élték át. A legnagyobb sötétségekbe, testvérek, Zimányi Józsi bácsi, meg a többiek. Az Úr közelségét. Hogy érték át a német koncentrációs táborokba olyan zsidók, akik keresztjének élették, és mentek a zsidókkal együtt? Vagy muszájból, vagy önként, mert még ilyen is volt. És leírták utána, hogy miket éltek át, és hogy élték át az Úr vigasztalását ezekben a borzasztó helyzetekben. És mondhatjuk, hogy ez nem valami extra tapasztalat, ami egyes hívőknek fel van tartva, másoknak meg nem, hanem minden hívőknek ősi tapasztalata a világ végéig. És veled is, velem is megtörténik, testvérek, hogy egyszer csak ott a baj, ott a nehézség, ott a probléma, és az Úr ott van. Az Úr ott van. És valahogy minden könnyebbé válik. Mert ott van a minket megigazító Isten. Így testvérek, éppen most valamelyik nap hallottam egy hírt, hogy az Újpest belsővárosi gyülekezetnek a lelkészéről egyik napról a másikra kiderült, hogy agydaganata van. Egyik napról a másikra derült ki. Egyszer csak neki ment nem tudott bemenni egy ajtón, állandóan neki ment a falnak, vagy az ajtófélfának szegény. És rögtön került a klinikára, és megműtötték, most már javul, felépülőben van. De testvérek, kiderült, hogy ez egy rossz indulatú dolog nála, úgyhogy imádkozzatok is Gáborért. De bizonyságot tett a gyülekezetbe, hogy az Úr ott volt vele, végig. És hogy hordozta őt, és most is hordozza, és az Úr kezébe van az élete. Ma is így van, testvérek, ha az Úr megigazított gyermeke vagyunk, erre számíthatunk. Te is, én is. És ne essünk kétségbe, testvérek, a problémákon, meg a nehézségeken, amik érnek bennünket. Nem kell kétségbe esni. Lehet, hogy egy pillanatra kétségbe esünk, de azonnal menjünk az Úr Jézushoz. Hogy te, én a tied vagyok. Te most is itt vagy velem. Hadd éljem át a te szabadításodat. És az Úr, testvérek, elkezd hozzánk beszélni, emlékeztet az ő igéire, azt mondja nekünk, én veled vagyok, ne félj. És ennyi is elég. Megragadjuk ezt az igét, és egyszerűen fordul a kocka. Lehet, hogy nem a daganat tűnt el, de a lelkünkből eltűnt a reménytelenség, és a remény van ott. A békétlenség, és a béke van ott. A kérdések, a kérdőjelek kiegyenesednek, és felkiáltó jelekké válnak. Átváltozik az egész szituáció valahogy. Illetve benne mi változunk meg. Mert az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. És erre a tapasztalatra, testvérek, erre csak a nehézségek között tudunk szert tenni. Most, ha viszonylag könnyebb életünk van, akkor a könnyebb életben is az Úr a mi világosságunk, de igazán, hogy mennyire jó a világosságunk, az csak a nehézségek között derül ki. A viharba derül ki, hogy mekkora hatalma van Jézusnak. És olykor tetszik neki, hogy minket ezekbe belevigyen, ezekbe a nehéz próbatételekbe. Azért, hogy megdicsőítse magát előttünk, és ne tekintsük őt valami kicsinek, meg távolinak, hanem fölfogjuk, hogy milyen hatalmas, ami megváltunk. Zorának van egy éneke, hogy ahhoz, hogy tud, hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz sivatag kell. Hát az Úr bevisz a sivatagba, hogy tudjuk, hogy mit ér egy pohár víz. Most itt beszélek könnyen erről, de én is átélném biztosan. Az Úr világossága, Jézus közelsége megvilágosítja az én sötétségemet. Az utolsó dologhoz érek, testvérek, figyeljétek még erre egy kicsit, hiszen Dávid nem csak az Urat a hűségért magasztalja, és nem csak azért, mert ő megvilágosítja az ő sötétségét, hanem azért is, mert az Úr erőforrása a megigazított embereknek. Erőforrás. Ilyen hatható segítség képeit festi elénk Dávid, amikor azt mondja, veled harci seregen is átfutok, Istenemmel kőfalon is átugrom. Hát ez két kép, ugye, amiben ilyen leküzdhetetlen nehézségek vannak az ember előtt, hogy egy harci sereg, és át kéne magam vágni rajtuk. Meg nagy falak körülöttem, amiken át kéne mászni, hogy szabad legyek. Hát ez lehetetlen. De mégis mondja Dávid, az Úrral, az Úr segítségével a lehetetlen is lehetséges lesz. Nem azért, mert én olyan nagy gyerek vagyok, és mert nagyon bízom magamban, mint hogy a mai világban, hogy ha bízol magadban, mindent meg tudsz csinálni. Wir schaffen es. mi megoldjuk, vagy ich schaffe es, majd én megoldom, mert csak kellő önbizalom kell, és akkor legyőzzük mi a franciákat is, vagy legalább egy döntetlenre jók vagyunk. De ha kellő önbizalom lesz, majd a németeket fogjuk legyőzni. De a lényeg a kellő önbizalom, nem a kellő önbizalom, testvérek. Az Úrral a kőfalon is átugrom. Valami felcsillant egyébként tegnap a sajtótájékoztatón, ha már itt a focinál tartok, mert a magyar szövetségi kapitány, ugye Marco Rossi, azt találta mondani, hogy az Úr ránk tekintett egy pillanatra. Nem tudom, hogy szaladt ki a száján, de lehet, hogy van benne valami hitféle. Bár csak gyarapítaná az Úr ezt a hitet benne is. Meg bennünk is, testvérek. Hát az Úr megerősít engem, és akkor átmegyek, átvágom magam a harci csapaton, amelyik ellenem fölvonul. És a kőfalon, amit körém építettek, hogy elszigeteljenek, hogy bezárjanak, hogy ne legyen segítségem, egyedül maradjak, én átmászok, átugrok ezen is. És Dávidnak, testvérek, ezt meg is tapasztalta ő, hiszen hányszor kellett neki túlerővel szembenézni. Jött rá Góliát ugye, már gyerekkorában, sőt, még előtte ugye a medve, meg oroszlán. Aztán jött Góliát, aztán állandóan mindenféle harci seregek törtek le, és ő ott volt sokszor egyedül. De megoldotta, nem azért, mert a nagyszerű, önbizalmas ember volt, hanem azért, mert az Úrba vetett bizalma volt, neki erős. És az Úr megerősítette őt. És úgy tűnik ebbe a két képbe, testvérek, amit mond, hogy minthogyha ezekkel a hihetetlen nehézségekkel olyan légies könnyedséggel tudott volna felülkerekedni. Hiszen ahogy mondja, hogy veled, a harci seregen átfutok, mint egy ilyen, meg akarnak ölni, én meg átfutok közöttük. És mondja az Istenem a kőfaglon is, átugrok. Így, mint a 240-et, vagy nem tudom, egy átugorja, ugye nemes egyszerűséggel átugorja a magasugró. Hát én átugrok a kőfalon. Mert az Úr olyan erőt ad, hogy egyszerűen megoldom ezeket a megoldhatatlannak tűnő helyzeteket is. Nem a testi képességeim, vagy a szellemi, vagy a lelki, vagy egyéb képességeim miatt, hanem az Úr miatt. Így mondja az Úr, veled. Ez nem önbizalom, hanem az Úrba vetett alázatos gyermeki bizalom, testvérek. Hadd emlékeztesselek titeket, hogyha ti Isten megigazított gyermekei vagytok velem együtt, akkor mi nem bízhatunk a magunk erejébe. Mit mond Luther, hogyha magunkban bíznánk, mi csak hamar elesnénk, ugye? De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Hát jó, nekem elég, hogy én elég okos vagyok, erős vagyok, egészséges vagyok, jó kapcsolataim vannak, majd én megoldom, akkor legyen így. Nem fogom tudni megoldani egyébként, mert az Úr meg fog csúfolni engem. Meg fog csúfolni, mert az Úr a gőgösöknek ellene áll, és az alázatosaknak ad kegyelmet. És az Úr az összetörettetést azokra méri, akik előtte fölfúvalkodtak. Így mondja az ige, hogy a felfúvalkodás előzi meg az összetörettettséget. Hát csalók a füst, ami erőn, testvérek. Csalók a füst. Illanó pára. Úgyhogy csak beszéljünk úgy, hogyha jön egy nehézség, jön egy sereg, jön egy nagy fal, hogy belátjuk, hogy Urunk, magában az erőnk nem ér semmit. Jön a sátán, test, világ, legyőz, de beléd kapaszkodunk. És kérünk, te adj erőt, hogy véghez tudjuk vinni azt, amit meg kell tennünk. Éppen a fogadó ige mi volt? Tartozunk mi az erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk. Hát honnan van nekünk erőnk a hitben gyengébbek gyengeségeit elhordozni? Egyébként nincs erőnk. Mert mondjuk, hát ez a hívő, hát miért nem tudja már? Megbotránkozunk rajta. Hát miért nem él már úgy, ahogy te tudja, hogy kéne, de hát nem. Ugyan már, nem is hívő. Vagy. Más, na nem mondok már példát. De értitek, honnan van erőnk az erőtlenek gyengeségeit hordozni, hanem az Úrtól. Kapaszkodjunk belé. Jut eszembe egy édesapa, feleségemnek a keresztapja, illetve keresztanyja, a férj és feleség, akiknek született annak idején, mikor fiatalok voltak, született egy kisleányuk, aki a szülés során súlyosan megsérült. Olyannyira megsérült, hogy se beszélni nem tudott utána, se semmit nem tudott csinálni. Feküdt egy ágyon. Ma nem is tudom hány éves. 50 körül van ez a lány. Tisztába kell tenni, etetni kell, emelni kell a fürdetéshez, betenni a fürdőkádba. És a keresztapa, ő már az urnával. Matyi bácsi már az urnában elszólította az úr. De a haláláig ezt a lányt, az ő kislányukat otthon ápolta. Együtt a feleségével, aki ilyen kis cingár nő, a keresztmama, Magdi néni. Ráfúj a szél, aztán szinte elrepül, olyan vékony. És most ő ápolja a kislányát tovább. Két hívő ember, és akkor kérdezi az ember, honnan van nekik erre erejük? 50 éve? Reggeltől estig? Hogy lehetséges ez? Honnan van erre valakinek ereje, testvérek? És onnan, hogy az Úr gyermekei. És a kőfalon is átugrunk, meg a harci seregen is átfutunk. És emlékezem, hogy itt volt egy lelkész család, a Viktor család, ugye 17 gyerekük volt, ha jól emlékszem, 17 gyereket vállaltak, egy kis faluba éltek fönn Zemplénbe. És kérdezi, hogy tudtátok ti ezt fölnevelni, ezeket a gyerekeket? Hát tudjátok mi az? 17 gyereket nevel? Nem tudjátok, de hogy tudjátok, én se tudom. Mi csak 11-en voltunk, anyukámtól is kérdezték, hogy tudod, Sárikám, hogy bírod ezt? De hogy bírod ezt? 6 fiú, 5 lány. Ez lehetetlen. Honnan van neked erre, vagy nektek erre erőtök? Hát mit tudnak mondani ezek a nagy családos szülők? Honnan van erre? Az Úrtól van az erőnk. Az Úrtól van az erőnk, testvérek. És jut eszünkbe, hogy honnan volt erő arra, hogy a diktatúra alatt, a kommunista diktatúra alatt csendes heteket tartsanak emberek tanyákon, hegyi falvakba, meg egyéb helyeken, kockáztatva a szabadságukat. Honnan volt ereje arra, hogy a régi gondnokunk Juhász Jutkának, ugye az édesapja, Imre bácsi, honnan volt arra neki ereje, hogy a lakókocsijának az aljába bibliákat rejtsen, és vigy át a román határon az ottani keresztjéneknek. Hiszen ezzel kockáztatta az egész karrierét, mindent, börtönbe vihették volna, akár ott is, akár itt is. Hogyan? Hát az Úr segítségével a kőfalon is átugrom, és a harci seregen is átfutok. Potifár házába Józsefnek honnan volt ereje, hogy ellenálljon annak a nőnek, aki mindenáron ágyba akarta vinni? Az Úrtól. Hát testvérek, illik hozzánk a savanyú arc, a sopánkodás, a panaszkodás, a kétségbeesés? Hát képesek vagyunk ezekre, de nem illenek hozzánk. Ami illik hozzánk az, hogy fogadjuk el az Úr jelenlétét, az Úr lelkének jelenlétét, az ő igéi, testvérek, és az ő igéi erősítsenek bennünket. Amit az Úr ad, testvérek, annak erejével élhetünk, így mondta Jézus. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az igével, ami Isten szájából származik. Hát vegyük az igéket hittel, amiket az Úr mond, és erősít minket, hogy át tudjunk menni a legnagyobb nehézségeken is. Illés próféta ment a pusztába 40 nap, 40 éjjel, míg elért az Isten hegyéhez. Azzal a pogácsával, amit Isten adott neki. Mert az Úr megerősít, testvérek, nagy erőket ad az embernek. Így mondja Pál apostol a 2. korintusi levélbe, hogy az Isten megerősített engem minden erőtlenségemben, és azt mondta, hogy az én erőm az erőtlenségbe valósul meg, és él célba. Hát mekkora ereje van az Úrnak, testvérek, aki lelkileg, testileg is föl tud minket erősíteni. Leginkább lelkileg, de testileg is. Ha lelkileg, akkor testileg is. Ha lelkileg erősek vagyunk, testileg is erősek vagyunk. Hát csodálatos dolog ez, testvérek. Hát fontoljátok meg így végül Jeremiás könyvéből ez az ígét, hogy kiből van a mi erőnk. Átkozott az a férfi, aki emberbe bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott a szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságba lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. És áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad, száraz esztendőben sem retteg, sem a gyümölcsezéstől meg nem szűnik. Hát Dávid magasztalja az Urat, magasztaljuk mi is. Ő hűséges a megigazítottakhoz, s hűségét megnyilvánítja abba, hogy ott van velük a sötétségben, és világosságot teremt, és hűségét megnyilvánítja abban is, hogy az erőtlenségbe adja az ő erejét. Magasztaljuk az Urat, és tegyünk róla mi is őt dicsérve bizonyságot a környezetünkben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen hatalmas vagy. És nem csak, hogy hatalmas, hanem közel vagy a tiédhez. Köszönjük néked, hogy te vagy az, akitől származhat az igazságunk. Köszönjük, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, azt te igaznak tekinted, örökre, kegyelemből. És köszönjük néked, hogy az ilyen emberekhez te ott vagy egészen közel, és a sötétségüket világossággá változtatod. Akármilyen nehéz élethelyzetben is vannak, mégis ott van a reménység, az öröm, a békesség a szívükben. És köszönjük néked, hogy te az ilyen embereknek erőforrása vagy, és a legnagyobb gyengeségükben is megmutatkozik a te erőd, és hordozod őket úgy, hogy harci seregen is átfutnak, és köréjük épített falakon is átlibbennek, mert megerősíted őket. Köszönjük néked, hogy ilyen vagy te. És áldunk azért, ha ezt már tapasztalhattuk, s ha tapasztalhattuk, segíts rólad így bizonyságot tenni a környezetünkben élőknek, akik ezt nem tapasztalják. Akik ott vannak a bűnben, ott vannak a sötétségben, ott vannak az erőtlenségben. És naponta kell szembesüljenek ezzel. Segíts, hogy mi hadd tudjunk rád mutatni, mint megváltóra, mint Úrra. És hadd tudjunk őket hívni a te követésedre és a te hitedre. Imádkozunk most azért, hogy áld meg szívünkben a te igéidet, áld meg gyülekezetünket, Urunk, add, hogy hirdettessék közöttünk a te szavad, add, hogy lelked ereje munkálkodhasson a szívünkben, kicsiknek, nagyoknak a szívébe. Köszönjük néked, hogy az elmúlt tanévben is szólhatott az ige az interneten keresztül is a gyerekekhez, és most az utóbbi időkben már itt hallhatták is a gyülekezetbe. Kérünk téged arra, hogy áld meg az igéidet az ő szívükben. Kiáltunk hozzád azért, hogy áld meg betegeinket, gyengélkedő testvéreinket, kórházakban, otthon, légy az ő ápolóikkal, gondozóikkal, orvosaikkal, légy sötétségükbe világosság, erőtlenségükbe erőforrás. Imádkozunk hozzád népünkért, hazánkért, segíts a tőled kapott szabadsággal jól élni és felét fordulni, és a te korlátaidat betartani ebben a szabadságban. Imádkozunk hozzád, hogy vondd magadhoz a mi honfitársaink szívét, lelkét, hogy átéljék a benned való világosság és erő, és megigazító kegyelem csodálatos valóságát. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Ezek rendjére a feleségemet kérném, hogy a jövő heti gyermek napokkal kapcsolatban mondja el azt, amit szeretne, és amit közérdekű tudnunk.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit, mert már nagyon régen álltam így a gyülekezet színe előtt. Templomunk zárva volt a hittanosok előtt is, de a Bibliánk nem volt zárva, se vasárnaponta, se hétköznaponta, és ezt a Bibliát szeretnénk tovább forgatni az elkövetkező héten is, ilyen sport szempontból vesszük egy kicsit szemügyre. Veszünk szemügyre bizonyos bibliai történeteket. Mielőtt ebbe belevágnék, szeretném elmondani, hogy az elmúlt tanévünkben a kincskereső címet adtuk a gyerekek foglalkozásainak. Ezt a kincskereső vonalat vittük végig a gyülekezetben folyó hittanórákon. Hétről hétre Ábrahám, Izsák, Jákob történeteink keresztül, illetve Márk evangéliumából, és vasárnaponta is. Először egy kincses szigetet jártunk be a vasárnapi gyerekisten tiszteleteken, ahol kincses tulajdonságaira lehetünk az Úrnak, illetve utána átcsaptunk régészbe, régészkedtünk, kincskeresőkké váltunk Mózes történetei kapcsán, valódi régészeti leletekkel is megismertettük a gyerekeket, illetve hát többek között például a tíz parancsolat legrégibb, most megtalálható kőtábláját is megmutattuk nekik, és ilyesmikkel, és hát igyekszünk továbbra is azon az úton maradni, hogy hűen és bibliaszerűen, de mégis gyerekeknek szólóan tegyük közkincsé a Biblia kincseit. Köszönetet szeretnék mondani a kincskeresésben résztvevő gyerekek közszolgálóknak, akikkel hétről hétre együttműködtünk, az ovisoknak, szolgálóknak, akivel online órákat tartottunk, és hát a szülőknek, akik segítették, hogy a gyerekek egyrészt ott maradjanak, még a számítógép előtt, meg egyáltalán be tudják kapcsolni. Szeretném megköszönni azoknak a gyerekórásoknak is a szolgálatát, akik ezekben az online órákon és a vasárnapi gyerekisten tiszteleteken helytálltak, és hétről hétre felkészültek, ezeket az alkalmakat fölvették, és így adhattuk tovább a ránk bízott üzenetet. Szeretném még megköszönni a stúdiósoknak a munkáját, akik hát azért elég szépen teljesítettek itt az elmúlt időszakban. Ehhez kapcsolódott a történetek sorozatához, amit a férjem is említett, a csengősöknek is a zenéje. Tüzed, Uram Jézus, ez a legutóbbi ének, amit így a gyerekekkel együtt vasárnaponta énekeltünk, és igyekeztük az üzenetét és a tartalmát a szívükre helyezni. Ezek a gyereknapok, amik most előttünk állnak, ezek bibliás sportnapok címet kaptak, hétfőtől péntekig lehet részt venni. Fontosnak tartom egyébként minden jelentkező gyerek szüleinek, itt van a kezemben ismertető, hogy mindenki tartsa számon azt, hogy itt mi tényleg nem adunk a gyerekeknek most enni, és hideg élelmet kell hozni nekik, amit beteszünk a hűtőszekrénybe. Nével ellátott dobozt kérek. Nével ellátom, mert ott nem fogunk eligazodni. Ha több kaja jön, több dobozt. Ez a szabad, és mindenkinek igény szerint hozzák a gyerekek az ételt. Aki esetleg a gyülekezetből gyümölcsöt tud hozni ezeknek a napoknak a támogatásához, azt nagyon megköszönjük, és szépen higiénikusan, egészségügyi szabályok szerint feltálaljuk nekik. Változás van a megbeszélt programban a hőségriadóra való tekintettel. Én nem veszélyeztettem senkinek az egészségét azzal, hogy a gáton biciklizzünk 48 fokban. És úgy döntöttem, hogy a Sziksós fürdő és strandra visszük el a gyerekeket, ha adódik arra lehetőség, hogy a testvérek segítsenek autóval kimenni. Mert ahogy én néztem a buszmenetrendet, még oda csak ki tudnánk menni, de mondjuk 40 fő, maszkban, fél órán át egy busszal lehet, hogy nem olyan jó, mintha esetleg autókba szét tudjuk őket osztani, de még kimenni lehet, hogy kibírnánk, de vissza nem, mert nincsen vissza busz. Kedden és csütörtökön tervezem a strandot. 5 órára lehet értük jönni majd azokon a napokon is, és a többi napon is. Lesz egy evezős nap, 9 órára, tápéra, a buszfordulóra kell őket akkor vinni, ez a pénteki nap lesz. Tápé, buszforduló, péntek 25-e, 9 óra. Tehát ne ide kell hozni, amikor vége az evezésnek, itt kikötnek a laposon, akkor ide áthozzuk a gyerekeket, és itt folytatjuk délután 5 óráig a programot. A hétnek a mottója, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Kérem, hogy a gyerekeket reggel 9 órára hozzák, ne előtte, ne utána, és 17 óránál tovább nem tudunk felügyeletet biztosítani, tehát 17 órakor kérem, hogy tessenek hazavinni a gyerekeket. Ennyit szerettem volna így röviden, és ez itt van a kezem ügyében. Köszönöm szépen.
Akkor, ha jól értem, kedden és csütörtökön strand lenne? És ehhez autós testvéreknek a segítsége kellene, hogy 40 fő, tehát egy olyan 6-7 autó kell. Ha itthon vagytok, vagy vannak a testvérek, és tudnak valamikor jönni, azért szóljanak, hogy én rám lehet számítani. Jó? Most Isten tisztelet után szerintem, akik autósok, és tudnak erre időt szakítani, hogy ki visszük majd délután hány óra felé? Négykor visszajövünk. Jó, tehát négykor jönnénk vissza a Szikiről. Tehát valahogy nézzétek az dátumokat, hogy jó-e nektek, vagy kinek jó, és akkor aki tud segíteni, annak örülünk. Igen, igen. 9-10 autó lesz szükséges. Rendben. Akkor hirdetem azt, hogy a jövő héten a Biblia óránk 6 órától megtartjuk, illetve pénteken is meg tudjuk még tartani az ima órát, ma az is 6 órától van. Tudjátok, a nyári időszakban ima óránk nem szokott lenni, de most még azt gondolom, hogy július végéig ezt meg tudjuk tartani, és akkor így az ima órát is tartjuk. Tehát jövő héten, kedden és pénteken az ima órák meg lesznek tartva. Az ifi órát azt most nem tartjuk meg, mert nagyon sokan az ifik közül szolgálnak ezen a gyerektáborban, és az elfoglalja őket most. Hirdetem azt, hogy esküvő is lesz a gyülekezetünkben. Szakos István jegyzette eljövendő házastársául Vida Vivient. Az ő esküvőjük július 10-én lesz, szombati nap, délután 3:30 itt a templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,